Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat a 290-es számú ének éneklésével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 385-ös számú éneket fogjuk énekelni. Ímé új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted. Embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot.
Hallelujah.
kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. De Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a Te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapra, örök élet vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 24. fejezet 37. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg. Ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És Isten tiszteltünk folytatásaként a 145-ös számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Malakiás próféta könyvében a 3. fejezet 22. versétől a 24. versig, vagy hogyha Károli fordítás szerint a 4. fejezet 4. versétől a 6. versig a következőképpen. Tehát Malakiás könyvének utolsó
verseit olvasom. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mi lesz velünk? Sokszor fölteszik ezt a kérdést emberek, hogy jaj, mi lesz velünk? Mikor szembesülnek valamilyen nehézséggel, valamilyen súlyos betegséggel, valamilyen tragédiával, vagy egyszerűen nézve itt a világnak az eseményeit, hogy jönnek ezek a háborúk, és úgy tűnik, hogy úgy egyre gyorsabban pörögnek az események, sokan fölteszik a kérdést, hogy mi lesz velünk? És súlyos kérdések ezek, vagy súlyos kérdés ez, hogy mi lesz velünk, de sokszor az emberek mégsem gondolnak bele ennek a kérdésnek a mélységébe. Mert sokszor az emberek úgy kérdezik ezt, hogy mi lesz velünk, hogy mi lesz velem ma, mi lesz velem holnap, mi lesz velem addig, amíg meg nem halok. Jaj, mi lesz velünk ebben a földi életben? De ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, ez nem csak élet-halál kérdése, hanem ez örök élet, örök halál kérdése. Hogy mi lesz velünk? És örök élet vasárnapján erre emlékeztet bennünket az Úr. Hogy van örök élet. Hogy van folytatás. Hogy nem csak ebből áll ez az egész, hogy itt leélünk néhány évtizedet, aztán vége az egésznek. Ugye a sírkövekre szoktak két évszámot írni, meg közé egy kis vonalat. És ennyi az élet. Ennyi lenne. És fontos ezt tudni, hogy nem ennyi, hogy ezt is ki lehetne egészíteni, ezt a két évszámot közt a kis vonallal. Lehetne húzni egy vonalat az első évszám elé. Mert az élet az nem akkor kezdődik, amikor megszületik az ember erre a világra, hanem már a fogantatással elkezdődött. És lehetne húzni egy vonalat az évszám után is, mert van folytatás. Aztán persze nem mindegy, hogy hol van az a folytatás. Az örökké valóságban az Úrral, az örök életben, vagy nélkül a kárhozat. És kell ezzel szembesülnünk újra és újra, hogy van örökké valóság, hogy van örök élet. Testvérek, többen már biztos hallották Arthur Stace, talán így kell ejteni a nevét, ennek az ausztrál férfinek a történetét, akit úgy is emlegetnek, hogy Mr. Eternity. Az eternity az azt jelenti angolul, hogy örökké valóság. És nagyon érdekes ennek az embernek az élet története. Egy alkoholista ember volt ez a Arthur. Egészen fiatalon már börtönbe is került, 15 évesen, alkoholista szülőknek a gyermeke. Tehát egy olyan élethelyzetben, amiben tulajdonképpen tényleg ez, mintha egy ilyen sinen ment volna a börtön felé, meg utána a korai halálba. De aztán ez az ember megtért. Hallott igehirdetést Ézsaiás próféta igéje alapján, Ézsaiás 57-ben, amikor arról van szó, hogy ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. És ott van ez, hogy örök, örökké való. Örökké valóság. És azt mondta ez az ember későbbiek során, amikor erről beszámolt, hogy ez a szó, hogy örökké valóság, ez úgy hatolt be az ő szívébe, hogy ez nem tudta hova tenni. És azt a gondolatot kapta, hogy ezt a szót, hogy örökké valóság, írja ki az utcákra, a földre, ilyen krétával. Írja ki, hogy eternity. Hogy szembesítse az embereket, hogy van örökké valóság. És ilyen nagyon szép betűkkel tudta ezt leírni, egyébként alig tudott írni ez az ember, de ezt meg olyan szépen le tudta írni, hogy örökké valóság. És minden reggel hajnalba fölkelt, és elindult, és, és mielőtt az emberek a munkába indultak volna, sok helyre kiírta a földre, hogy örökké valóság, hogy amikor mennek az emberek, akkor szembesüljenek azzal, hogy nem csak ennyi az élet, hogy elmegyek, végzem a munkámat, húzom az igát, aztán meg hazajövök, hanem örökké valóság. Van ilyen, hogy örökké valóság. Hol fogom tölteni az örökké valóságot? Hogy legyen ott ez a kérdés az emberekben, hogy az a kérdés, hogy mi lesz velem, az ne csak erre a földi életre koncentrálódjon. És hát sokáig nem is tudták, hogy ki ez az ember. Többször egyébként talán le is akarták tartóztatni, számon kérték, de ő mondta, hogy hát nekem egy magasabb hatalom adta ezt a parancsot, hogy én ezt írjam. Aztán sokáig tényleg nem tudták, hogy ki, aztán kiderült, és amikor volt ez a nagy szilveszteri mulatság 2000-ben, és akkor ugye ilyen körkapcsolás is volt, és akkor ott a híres hídgyára Ausztráliának ezt a szót írták ki fényes betűkkel, ugyanazzal az írással, ahogyan ő írta, hogy eternity. És akkor sok millió ember láthatta a tévén keresztül ezt a kifejezést. Aztán, hogy mire jutnak, meg mire gondolnak, az más kérdés, de legalább így szembesültek emberek azzal, hogy örökké valóság. Az évek múlnak, rohan az idő, nem sokára ennek az évnek is vége, de van örökké valóság. És mi lesz velünk? És ez a kérdés tehát, hogy mi lesz velünk, itt Malakiás könyvében erre kapunk választ. És arra mutat Malakiás könyvében is már az Úr, hogy kettős kimenetelű az, hogy mi lehet az emberrel. Na hát nézzük meg közelebbre egy kicsit Malakiás könyvét. Ugye abban az időben íródott, amikor a nép sok nyomorúságot megélve a fogságból, a babiloni fogságból hazatérhetett. És ugye ezt a nyomorúságot azért élték meg, mert az Úrtól elszakadtak, mert más isteneket imádtak. Isten ezt előre megmondta, hogy ha így lesz, fogságba fogtok kerülni. Teljesen egyértelműen, már Mózes könyvében ez le van írva. És bizony be is következett a nép életében, elhurcolták őket idegen helyre, idegen kultúra, idegen istenek imádata, a templomot lerombolták, a szörnyű állapotban volt az Isten népe, de aztán, ahogy Isten előre megmondta, utána haza is mehettek, visszamehetett a megmaradt nép. És hát gondolhatjuk ezt a helyzetet, hogy végre visszamehet a nép a földjére, végre fölépíthetik a templomot, gondolnák, hogy tele reménységgel, és akkor minden rendben lesz, fölépül a templom, eljön majd a messiás, kiteljesedik majd Izraelnek az élete. Ott voltak ezek a reménységek, ezek a váradalmak, és hát azzal kellett szembesülni, hogy a visszatért nép elkezdett ugyanolyan problémákkal küszködni, mint az a nép, ami aztán fogságba került. Ugyanazok a bűnök fölütötték a fejüket. És jöttek a proféták, Haggeus, Zakariás, figyelmeztették a népen, és utánuk pedig végül Malakiás prófétát küldte az Úr. Körülbelül 100 évvel azután, hogy visszatérhettek a fogságból. Mert ugyanazok a bűnök, ugyanazok a nyomorúságok, ami miatt a fogságba kerültek, ott voltak a nép életében. A nép életében, aki visszamehetett, aki újat kezdhetett, aki ilyen reményteljes jövőt kaphatott, visszalép ugyanabba a posványba. És szól Malakiás prófétán keresztül az Úr. Szól arról, hogy nem kellene, hogy ez az igazságtalanság ott legyen az életükben, nem kellene, hogy a korrupció ott legyen, nem kellene, hogy a bálványimádás ott legyen az életükben. Oda kellene figyelni arra, hogy a pénzügyeiket hogy kezelik, hogy az Úrnak odaszánják-e azt, amit az Úr elrendelt, és hogy a házas életüket is hogyan élik. Az Isten figyelmeztette az ő népét Malakiás prófétán keresztül. És hát ahogy szólt az Úr, az úgy kezdődik itt a Malakiás könyvében, hogy fenyegető jövendőlés. Elkezdjük olvasni Malakiást, így kezdődik, fenyegető jövendőlés. És aztán hogy folytatódik? Valaki előtt ott a Biblia. Úgy folytatódik, hogy szeretlek benneteket. Ez olyan döbbenetes, hogy azt mondja, fenyegető jövendőlés, tehát tényleg a nép ilyen szörnyű állapotban van, és tényleg fenyegető jövendőlésre vagy intésre van szükség, és azzal kezdi az Úr, hogy szeretlek benneteket. És aztán a nép meg megkérdezi, hogy hát hogy tudhatjuk, hogy szeretsz. Tehát, és erről szól Malakiás könyve, hogy az Úr mond valamit, kijelent valamit, vagy azt, hogy valami nagy probléma van az életükben, vagy egyszerűen az, hogy szereti őket, és az Úr, a nép meg megkérdőjelezi. Hát biztos, hogy úgy van az, nem úgy van az, nem jól mondod, nem jól értjük. Tehát mindent megkérdőjeleznek, amit az Úr mond. Ilyen felelgetésről szól Malakiás könyve, de mindig, amikor szól az Úr, és a nép akadékoskodik, akkor utána az Úr ismét szól. Az Úré, az utolsó szó. És ő megtérésre hívja ezt a népet. És Malakiáson keresztül bátorítja az övéit, hogy maradjanak hűek. Maradjanak meg. Érdemes megmaradni. Mert mi lesz velünk? Mi lesz a néppel? Hát ettől függ ez, hogy hogyan figyelnek az Isten szavára. Akadékoskodnak, vagy elfogadják. És itt a végén összefoglalóként tulajdonképpen ezt adja Malakiáson keresztül a nép elé az Úr, meg most is elénk, hogy az ő szavára hogy figyeljünk. És ez tulajdonképpen nem csak Malakiás könyvének a lezárása, hanem az egész Ószövetségnek a lezárása, ez a néhány szó, ez a néhány mondat, amit az imént olvastam. És azt mondja itt a prófétán keresztül az Úr, hogy gondoljatok a törvényre, gondoljatok Mózesre, emlékezzetek rá, amit megmondtam rajta keresztül a Hóreben. És beszél arról, hogy majd elküldöm a prófétát, elküldöm majd Illést. És hát ezután lapozunk egyet vagy kettőt, kinek milyen a Biblia kötése, és ott az Új Szövetség. Na igen ám, de ott azon a néhány, van, hogy üres lap is be van kötve ugye a Bibliába, és ez nagyon beszédes, mert ott csend van. Ott eltelik bő 400 év, majdnem fél évezred, és csönd van. Nem szól az Úr. Még szólt Malakiáson keresztül, és aztán csönd. És mondta az Úr, hogy majd elküldi a követet, Illést, és hát az a Illésnek ugye az ismertető jegye az volt, hogy ilyen szőr ruhát viselt, és bőröv volt az ő a derekán, ugye Ahazjá király is így ismerte őt föl, amikor leírást megadták. És aztán, ahogy olvassuk az evangéliumokat, akár Máté evangélium elején, vagy Márknak közvetlen az elején, azt olvashatjuk Máténál, hogy azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János teveszőruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadnéz. Tehát megjelent egy ember a pusztában, szőr ruhában, bőrövvel, ami már akkoriban sem volt divat, és ez emlékeztette a népet arra, amit Malakiáson keresztül megmondott az Úr. Hogy majd jön valaki, majd jön egy előhírnök. És Gábriel angyal is mondta Zakariásnak, amikor az ígéretet kapta, Lukács evangéliuma elején olvashatjuk, hogy és ő előtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Ugye keresztelő Jánosról ezt mondta az angyal Zakariásnak. És aztán, amikor Jézust kérdezték erről a dologról, akkor oda mentek hozzá, hogy miért mondják akkor az írás tudok, hogy Illésnek kell előbb eljönnie. Ugye itt a végső dolgok. Ő így válaszolt. Illés valóban eljön és helyreállít mindent, Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. És aztán máshol is olvassuk Máté 11-ben, hogy mert valamennyi próféta és törvény is Jánosig prófétált, és ha el akarjátok fogadni, mondja Jézus, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie. Akinek van füle, hallja. És amikor kérdezték, nagyon érdekes dolog, hogy ennek ellenére, amikor kérdezték keresztelő Jánost, hogy ki vagy te? Illés vagy te? János evangélium elején azt olvashatjuk, azt mondta, hogy nem. De hát itt meg Jézus is azt mondja, hogy Illés, meg hát úgy látjuk, hogy minden arról szól, de hát persze gondolhatunk arra, hogy olyan értelemben nem Illés ő, hogy nem Illés jött vissza, ugye, aki csodálatos módon ment el ebből a világból, nem meghalt, hanem az Úr elragadta. Tehát nem Illés jött vissza keresztelő Jánosban, meg itt csak ez zárójelben, nagyon zárójelben, semmiféleképpen nem a reinkarnációja, hogy ilyen mindenféle tév tanokat hoznak ebben a dologban, tehát erre még csak úgy azért említem, hogy vannak ilyen eszement gondolatok, de hogy az Illés lelkével, lelkületével prédikáló próféta, az biztos. És hogy az az útkészítő, akikről a próféták beszéltek meg, akire itt Malakiás is utal, az is egyértelmű. Aztán mondják, hogy lehet, hogy majd ott a végidőkben tényleg Illés, maga Illés visszajön, ott a jelenések könyvében is utalnak erre, hogy a 11. fejezetben van ez a két tanú, akinek az egyikhez egy olyan csoda kötődik, hogy bezárja az eget, ugye Illésnél is volt ilyen, hogy amikor imádkozott, akkor nem esett, és akkor összekötik ezeket, hát ezt majd meglátjuk, ha meglátjuk. De ezt látjuk, hogy itt tényleg Illés ő, aki előkészítette a Messiásnak az eljövetelét. És itt Malakiás könyvének végén azt látjuk tehát, hogy beszél az Úr arról, hogy ott a törvény, és ott vannak a próféták, és hogy mindez Jézusra mutat előre. Ahogyan, ha emlékszünk a megdicsőülés hegyén, emlékszünk, hogy kivel találkozott ott Jézus? Mózessel és Illéssel. Megint csak Mózes, mint a törvény, Illés, mint a próféták. És beszélgettek. Miről beszélgettek? Hogy ezt is megtudjuk, nem minden evangéliumban tudhatjuk, meg a Lukács evangéliumában megtudhatjuk, hogy Jézusnak a élete végéről úgy írja ott, de igazából érdekes dolog ez, hogy ott a görögben az exodus szerepel, exodus, kimenetele. Tehát, hogy ebben persze benne van a halála is, de hogy ott nem vége van az élete végének, hát, hanem hogy feltámad és él, és aztán az ő uralma, tehát benne van az egész üdv, terv tulajdonképpen. És Mózes és Illés erről beszélgetnek Jézussal, mert Mózes és Illés, meg a próféták, a törvény és a próféták erről beszélnek nekünk is az írásokban. Jézusra mutatnak előre. És megint csak egy másik hely, ami egyértelműen ezt mutatja, hogy mennyire fontos, hogy ott van előttünk az írott ige. A gazdag és a Lázárnak a története. Amikor ott van a gazdag, dőzsöl, mindene megvan, ott van Lázár, aki ott szenved a kapujában, nem adnak neki semmit, ott nyomorúságában a sebeivel, meg ott a kutyák veszik körül, szörnyű állapot, és akkor meghal. Lázár is, majd meghal a gazdag is, és Lázár Ábrahám kebelére kerül a mennyek országába, a gazdag pedig ott kínlódik a pokolban. És akkor szeretne enyhülést. Mondja Ábrahámnak, hogy küld le Lázárt, hogy legalább kicsit is enyhítsen ezen a nyomorúságon. És akkor mondja Ábrahám, hogy nem, hát itt óriási szakadék tátong. Átjárhatatlan ez az út. A menny és a pokol között. Ott már lezárul ez a dolog. És hát mondja, na jó, de akkor legalább a testvéreimnek, hogyha vissza kellene küldeni, hogy legalább nekik szóljanak, hiszen van 5 testvérem. Nehogy ide kerüljenek erre a gyötrelemre. Na és itt jön ez, hogy miért hozom ezt a példát, mert mit mond erre? Mit mond erre Ábrahám? Azt mondja, hogy Ábrám így válaszolt.
Van Mózesük és a proféták arra.
Így van. Van Mózesük és vannak a profétáik. Azokra hallgassanak. És hogyha azokra nem hallgatnak, hát az se fogja meggyőzni őket, hogyha valaki visszatér a halálból. Tehát, hogyha az igére valaki nem hallgat, ami megvan írva, akkor az se győzni meg, hogyha valami csoda történne, hogy ha most szembesülne akár a feltámadása. Mert sokan mondják, hogy na bezzeg, hogyha én láttam volna meg abban az időben éltem volna. Hát van Mózesünk, meg vannak prófétáink. Sőt, nekünk már sokkal több, nekünk már ott van az új szövetség. A teljes szentírás, Istennek a kinyilatkoztatása ott van előttünk. Ott van a törvény, ott van a próféta, Keresztelő János már eljött, sőt, eljött a Messiás, eljött Jézus Krisztus, eljött a Szabadító. Meghalt értünk is, és feltámadt és él. És itt van előttünk a teljes szentírás. Hát mire várunk, vagy mi jöhet még? Mi van még hátra? És hogyha itt ezt a részt nézzük, ugye mi van még hátra ezek után, hogy akkor a törvényre emlékezzetek, a próféta még akkor előttük volt, de ha már eljött, meg már eljött a Messiás, akkor mi van hátra? Az Úr nagy és félelmetes napja. Azt mondja itt az Úr Malakiáson keresztül. És az Isten már elmondott nekünk mindent. Ennél jobban hogy mondhatta volna el nekünk azt, amit Malakiásén keresztül is, hogy szeretlek benneteket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mindent megadott. És ott van, közeledünk a nagy és félelmetes naphoz, az ítélethez. És mit teszek? Vitatkozom, vagy elfogadom az Úrnak az igéjét? És olyan döbbenetes egyébként, hogy ebben a Malakiás könyvében a legutolsó szó, tehát az egész Ószövetségben a legutolsó szó, az a hérem, héber szó. Ami úgy elsőre úgy nem mond semmit az embernek, hogyha nem héber, de ez a szó azt jelenti, hogy pusztulás, átok. Károli úgy is fordítja ezt, hogy átok, az újabb fordítások pusztulás. Pusztulás, átok. Ez az utolsó szó az Ószövetségben. A zsidók, amikor felolvassák, akkor sokszor nem állnak meg itt, amikor Malakiást olvassák, akkor nem állnak meg, visszalépnek, és akkor az előző verset is elolvassák újra, hogy ne ez legyen már az utolsó szó, hogy átok. Mint egyébként most is az oltár előtti igénél, hogy lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Amen. És azt mondják, ne így legyen, hát akkor visszatérünk, és akkor olvassuk ezt. De nem elég csak így visszatérni, hogy akkor ezzel eltompítjuk ezt a dolgot, hanem úgy visszatérni, hogy megtérni az Úrhoz. Hogy őt befogadni. Hogy engedelmeskedni neki. Hogy az uralmat átadni. És úgy várni ezt a nagy és félelmetes napot. Mert egyébként jön ez a pusztulás, ez az átok, ami azt jelentette, hogy mindenki pusztul. Ilyen háborúkra is mondták ezt, áldozatokra is, amit teljes pusztulásra szántak, arra is használták ezt a kifejezést. És hát ott lesz majd ez az Úr napja, amiről úgy beszél Malakiás, hogy ez mint az izzó kemence, amely megégeti a pejvát, de ugyanez a nap majd örömöt jelent, és vigadozást jelent azoknak, akik hűek az Úrhoz, akik engednek neki, akik hozzátérnek. Számukra ez a nap olyan lesz, mint a felkelő napnak a fénye, amelynek a sugarai gyógyulást hoznak. Így beszél erről az utolsó időről, utolsó napról, Malakiás prófétán keresztül az Úr. Tehát mi lesz velünk? Ezt adja elénk már rajta keresztül, hogy két lehetőség van. Vagy örvendezhetünk az Úr előtt, vagy jön ez a hérem, ez a pusztulás, ez a veszedelem. És igaz, hogy az Ószövetség utolsó szava ez, de az Új Szövetségnek az utolsó szava pedig az, hogy és aztán Amen. Amen. A vége az, hogy Amen. És de jó, hogyha ezt tudjuk mondani az Úrnak, ami az utolsó szava az egész Bibliának, hogy ámen. Ő mond valamit, nem okoskodunk, hogy nem úgy van az, hanem ámen. És erre most is mondhatjuk azt, hogy ámen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi szívünket, hogy bennünket is elfoghatnak aggodalmak egy-egy élethelyzetben. És ott lehet ez a kérdés, hogy jaj, mi lesz velünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ami fontos, azt elénk tárod a te igédben. És olyan döbbenetes, hogy több ezer éves iratokban láthatjuk azt, ami jelenleg is bekövetkezik, vagy ami be fog következni. És ezekben a több ezer éves iratokban önmagunkra ismerhetünk. Köszönjük, hogy most is erre irányítod a mi figyelmünket, hogy ott van az örök élet beszéde, hogy azt olvashatjuk, és abból életünk lehet nekünk is, mert veled találkozhatunk benne. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk kimondani a te szavadra azt, hogy ámen, hadd tudjon megvalósulni a te akaratod a mi életünkben, hogy az örökké valóságot veled tölthessük. Ámen. Énekeljük a 269-es számú éneket. Az előttünk lévő alkalmakat. Jövő hét vasárnap 9:30-tól lesz imaóra a kisházban, és 10 órától pedig istentisztelt itt a templomban, és gyerekóra a kisházban. Kedden 6 órától lesz női kör kisházban, a téma a bibliai nők közül Rút lesz a testvérek előtt. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz, téma az útmutató napi igéi alapján, és pénteken 5 órától pedig ifjúsági óra lesz, szintén a kisházban, ki vagyok én kérdéssel szembesülnek majd az ifjúságnak a tagjai. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők a honlapunkról, a philadelphia.lutheran.hu oldalról, és feltöltésekről a levelező listán is lehet tájékozni. Hogyha valaki szeretne feliratkozni, akkor ezt is jelezzék a testvérek, illetve a Facebook oldalán megtalálható sok minden. Programtervünk is megtalálható az a honlapon is, itt hátul is kifüggesztve. A biatorbágyi alkalmakról a mbb.hu oldalon lehet tájékozódni. Ugye most női napon vettek részt a testvérek, és úgy hallom, hogy sok áldásban részesedhettek. Megéri ezt a hosszú utat megtenni egy-egy ilyen napért is, hogy áldásban részesedhessünk így. A december 9-i férfi napot is hirdetem a testvéreknek, amikor szintén van erre lehetőség a férfiaknak is. Aki szeretne bizonyságot tenni itt az Isten tiszteleten, kérjük, hogy jelezzék, illetve hogyha lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szükség, akkor kérjük, hogy szóljanak a testvérek. Most Isten tiszteletünk után közgyűlést tartunk majd, melyen megválasztjuk a megüresedett jelölőbizottsági helyre az új tagot. A választáson ugye azok a testvérek szavazhatnak, akik a választói névjegyzékben benne vannak. Ugye ezt az év végén mindig elfogadja a presbitérium, vagy év elején elfogadja a presbitérium, és ugye itt ez arról szól, hogy akik aktívan részt vesznek a gyülekezet életében, meg anyagilag is hozzájárulnak. De előfordulhat esetleg olyan, hogy valaki nincs benne, de szeretne benne lenni majd ebben a választói névjegyzékben. Ez különösen azért fontos, mert jövőre ugye tisztújítás lesz, tehát választások lesznek a gyülekezetben, és csak azok szavazhatnak, akik a névjegyzékben szerepelnek. És ez persze nem egyenlő azzal, hogy valaki most a gyülekezet tagja, vagy hogy az Úrral milyen a kapcsolata, ez csak egy hivatalos formula, hogy akkor most valaki ott van a választói névjegyzékben, vagy sem. De hogyha ezzel bármilyen kérdés van, akkor bátran szóljanak nekem, és akkor erről tudunk majd egyeztetni. Hirdetem még a csendes napot, az adventi csendes napot Nyírteleken, december 2-án szombaton lesz. Horváthegyi Áron hirdeti majd az igét, a vezér iga Ézsaiás 40-ből mutató alapján. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. És majd lesz gyermekfoglalkozás, lesz kreatív foglalkozás, kézműveskedés. Úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy ha tudnak, akkor jöjjenek erre az alkalomra, és ha tudnak, akkor egy kis süteménnyel is járuljanak hozzá ehhez az alkalomra. A testvérek itt szervezik egyébként az utazást, hogy jelezzék Enikőnek, hogyha tudnak jönni. December 9-én szombaton 16 órakor a baptista testvérekkel és az evangéliumi testvérközösség tagjaival közös adventi zené és istentiszteletet tartunk a galileai háztemplomban. Tartsuk számon az időpontot, és lehetőség szerint vegyünk részt rajta, és az ifisek készülnek énekszolgálattal. Ide is, hogyha süteményt van lehetőség valakinek vinni, akkor kérjük, hogy vigyen. Akkor most a záró énekre és az imádságra fordulunk tovább, és utána pedig majd a közgyűlésünk lesz. A záró énekből az első verszakot, a 251-es ének első verszakán énekeljük. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy te szólsz hozzánk, hogy te beszélő Isten vagy. És köszönjük neked, hogy mi is megszólíthatunk téged Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy benne lehet a mi üdvösségünk, benne lehet a mi szabadulásunk. És köszönjük, Urunk, hogy te mindent megtettél azért, hogy az örökké valóságot veled tölthessük.
Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy olvashatjuk a Te igédet. És köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy előtted hordozhatjuk szeretteinket, a környezetünkben élő embereket. Így könyörgünk, Úrunk, azokért, akik betegek, akár otthonukban hordozzák ezt, akár kórházban. Kérünk, hogy Te adj nekik enyhülést, gyógyulást a Te akaratod szerint, vagy erőt ahhoz, hogy el tudják ezt hordozni. Így kérünk, Urunk, az idős testvérekért, így kérünk azokért is, Urunk, akik gyászolnak, vagy akiknek valami más dolog az, ami megszomorította az ő lelküket. Kérünk, hogy Te adj békességet. És rád bízzuk, Urunk, a speciális helyzetben lévő embereken, azokat a gyermekeket is, akik speciális nevelést igényelnek. Kérünk, Urunk, hogy Te segíts rajtuk, Te könyörülj rajtuk. És kérünk azokért, Urunk, akik útmutatást keresnek, és tőled várják azt, hogy helyes döntést tudjanak hozni. Te mutasd meg, Urunk, a Te akaratodat, hogy szerinted valóan tudjanak lépni. Rád bízzuk, Urunk, a gyermekeket gyülekezetünkben, a fiatalokat. Kérünk, hogy Te oltalmazd őket a kísértések, a különféle támadások közepette, hogy rád tudjanak mutatni, hogy benne tudjanak megmaradni. És így tesszük le eléd, Urunk, a környezetünkben élő embereket, barátainkat, ismerőseinket, családtagjainkat. Add, Urunk, hogy a Tieid megmaradhassanak, és akik nem a Tieid, megtérhessenek és neked élhessenek. És köszönjük, hogy a gyülekezetet is a kezedbe tehetjük. Köszönjük, hogy van közösségünk, hogy van hely, ahol összegyülekezhetünk alkalomról alkalomra. Kérünk, hogy Te készítsd el azokat a szolgálatokat, amelyek előttünk vannak. Add, Urunk, hogy alkalomról alkalomra a Te szavad csendülhessen fel. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezet vezetését, rád bízzuk, Urunk, a mostani közgyűlést is, választást, de a jövő évi tisztújítást is. Kérünk, hogy adj ebben útmutatást, adj ebben vezetést, és add, hogy a Te akaratod szerint menjen mindez végbe. Eléd tesszük egész gyülekezetünket, itt a kisvárdai részt, de a görögszállási, nyírteleki gyülekezet részt is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindegyik helyen meg lehet a közösségünk, az alkalmaink, és meg lehet a szolgálatunk, a küldetésünk. Add, Urunk, hogy be tudjuk azt tölteni a Te dicsőségedre. És köszönjük, hogy egyházunk vezetését is a kezedbe tehetjük le. Könyörgünk esperesünkért, most különösen, hogy betegek, Te gyógyítsd őket, az egész családot. De kérünk, hogy a lelki döntésekben szerinted valóan tudjanak lépni, és így bízzuk rád, Urunk, a világi vezetőinket is. Te látod, hogy micsoda felelősség van rajtuk, add, Urunk, hogy ezt szerinted valóan tudják hordani, és szerinted valóan tudjanak, merjenek dönteni. Kezedbe tesszük le, Urunk, a testvérgyülekezeteinket Amerikában, Norvégiában, Dániában. Kezedbe tesszük le, Urunk, az itteni gyülekezeteket, Kisvárdán, a többi közösséget is, és szerte az országban a gyülekezeteket. Add, Urunk, hogy a Te igéd szólhasson, hogy megújulás lehessen, hogy ébredés lehessen a Te néped között. És rád bízzuk, Urunk, a missziói szolgálatokat, az Eke szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot. Köszönjük neked, Urunk, most ezt a női napot, és rád bízzuk a férfi nap szolgálóit és a résztvevőket, hogy Te cselekedj közöttük. Könyörgünk az EMO, a Gedeon Társaság, missziói központ és a VISZ szolgálatáért is. Legyen meg ezekben a közösségekben a Te akaratod. És Te látod, hogy mi minden zajlik ebben a nagyvilágban. Köszönjük a tűzszünetet Izraelben, köszönjük, hogy szabadon bocsátottak sokakat a túszok közül, foglyok közül. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a további napokat, a további kérdéseket kérünk, hogy te cselekedj a vezetők, a döntéshozók szívében ott is, és Ukrajnában, Oroszországban is. Köszönjük, Urunk, hogy mindent rád bízhatunk, a kezedbe tehetünk le, és kérünk, hallgass meg bennünket, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és folytassuk a 251-es éneket.